96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Súlyog Tamás köztársasági elnök április 12-ére tűzte ki az országgyűlési választás időpontját, közölte a Sándor Palota. Úgy fogalmaztak, a szabad választások a képviseleti demokrácia alappillérét jelentik, a népszuverenitás kifejezésének kiemelkedő eseménye az országgyűlési választás, mely során minden választójoggal rendelkező magyar állampolgár szabad és felelős döntésével határozhatja meg Magyarország sorsát. Az államfő arra biztatja Magyarország állampolgárait, hogy éljenek a törvény adta lehetőségükkel és a választás jogával. Április 12-e a lehető legkorábbi időpont, ez már gyakorlatilag hagyomány. Minden korábbinál több, 151 külképviseleten szavazhatnak azok a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar választópolgárok, akik az országgyűlési képviselők választásán nem tartózkodnak Magyarországon. A Nemzeti Választási Iroda készen áll a 2026-os országgyűlési választások lebonyolítására, közölte az MVI a honlapján. Decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 1,1%-kal pedig az előző haviakat. 2025-ben átlagosan 4,4%-kal emelkedtek az árak az előző évhez képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 2,6%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 3,1%-kal csökkent. A háztartási energiáért 8,9%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szolgáltatások 6,8%-kal drágultak, a jármű üzemanyagok ára 8,6%-kal mérséklődött, a gyógyszerek 5,1%-kal drágábbak lettek. A kormány tovább harcol az áremelések ellen, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca szerint az árrés csökkentés jelentősen hozzájárul az infláció mérsékléséhez, az árak kordában tartásához. A világpiac vezető német autóipari beszállító vállalat, a ZF Chassis Modules 10 milliárd forintos beruházása 230 új munkahelyet hoz létre Debrecenben, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ezzel tovább erősödik a magyar járműipar, tette hozzá Szijjártó Péter, ismertetve, hogy a projektet az állam nagyjából 1 milliárd forinttal támogatta. Januártól 30 ezerről 50 ezer forintra emelkedett a nemzetiségi ösztöndíj havi összege, jelentette be a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az ösztöndíjban részesülő közel 110 diák februárban már a megemelt összeget kapja, tudatta Soltész Miklós. Elkezdődött a Beregszászi régióból származó gyerekek táboroztatásának első turnusa a sátoraljóhelyi Rákóczi táborban. Ezen a héten 150 gyereket fogadott a Rákóczi Szövetség, mondta el a szervezet elnöke az MT-nek. Csáki Csongor kiemelte, a táborok célja, hogy a gyerekek néhány napra kiszakadhassanak abból a szorongásból és feszültségből, amely odahaza körülveszi őket. A jelentős havazásnak és a tartós idegnek köszönhetően jó síterepek várják itthon a sportolókat. A közzétett adatokból kiderült, a Mátra-Szentistváni síparkban valódi alpesi körülmények fogadják a síelőket. A pályákat 40-65 cm vastag, kiváló minőségű hó borítja, a friss hó és a fagy ideális feltételeket teremt. Jelenleg 8 sípálya üzemel, mintegy 3,4 km hosszú, összefüggő pályarendszer várja vendégeket, akiket 8 sílift szolgál ki óránként 6600 fős összkapacitással. A sátoraljóhelyi síterepen egy lift üzemel, a magas hegyen 25-30 cm-es hóréteg alakult ki, a sípálya 2 kilométernyi. Az üzemeltető Zemplén kalandpart tájékoztatása szerint a síiskola üzemel, a szánkópálya ingyenes. Grönland annektálását az Egyesült Államok számára lehetővé tevő törvénytervezetet nyújtott be egy republikánus képviselő, írta az Axios amerikai hírportál. A Donald Trumpot támogató floridai Redefine kezdeményezése önmagában még nem ad zöld utat az elnöknek arra, hogy valóban akár erővel elvegye a széleskörű autonómiát élvező, de Dániához tartozó 2 millió négyzetkilométeres szigetet, ugyanakkor jelzi, hogy a republikánus párt radikálisabb része igyekszik megteremteni a jogi hátteret. Az Egyesült Államok Irán azonnali elhagyására szólította fel az amerikai állampolgárokat. Donald Trump bejelentette, azonnali hatállyal 25%-os vámot vett ki minden olyan országra, amely Iránnal üzleti kapcsolatot folytat, és az Egyesült Államokkal kereskedik. Később az amerikai elnök a Truth Social oldalán azt üzente az iráni tüntetőknek, hogy tartsanak ki, mert érkezik az amerikai segítség. Végül az időjárásról. Többnyire borult lesz az ég, párás a levegő, húszvállingózás, ónoszítálás előfordulhat, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 12, mínusz 10, napközben mínusz 3, mínusz 1 fok körül alakul, és némi enyhülést követően pénteken plusz fokokat is mérhetünk. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. A pápa fogadta a Nobel békedíjas venezuelai politikust Maria Corina Machado-t. Az ENSZ palesztin menekültügyi szervezetének főtitkára nyilatkozott a pápai audienciáról, Gázáról és a félrefordulás áráról. Különleges jubileumi év teljes búcsúval Szent Ferenc halála 800. évfordulóján. A pápa fogadta a Nobel békedíjas venezuelai politikust Maria Corina Machado-t. 14. Leó pápa hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a politikust és aktivistát, aki korábban a venezuelai nemzetgyűlés tagja volt, és 2025. októberében nekiítélték oda a Nobel békedíjat. A pápai audienciára 10 nappal Nicolás Maduro elnök és neje Cilia Flores elfogatása után került sor, amelyet Caracasban hajtottak végre az USA abszolút eltökéltség fedő nevű katonai akciója keretében. A kábítószer kereskedelemmel és terrorizmussal vádolt Madurót jelenleg az Amerikai Egyesült Államok egyik leghírhettebb börtönében, a brooklyni Metropolitan Detention Centerben tartják fogva. A venezuelai politikus és emberi jogi aktivista Machado vezeti a Vente Venezuela nevű jobb-közép pártot, mely mindig ellenállt a Maduro kormánynak. A politikus elmenekült az országból, és decemberben Oszlóba utazott, hogy átvegye a rangos kitüntetést. Ezen a héten, miközben Venezuelát Delcy Rodríguez ideiglenes elnök vezeti, és egy olyan átmeneten dolgoznak, amit a nemzetközi közösség támogat, a napokban érkezett a hír, hogy szabadon engedtek néhány politikai foglyot, a Nobel-díjas aktivistát Washingtonba várják, hogy találkozzon Donald Trumppal, amint azt az amerikai elnök közölte. 14. Leó pápa, aki hétfőn fogadta Machado-t, már január 4-én vasárnap az úrangyala elimádkozásakor elmondta, aggodalommal követi a venezuelai fejleményeket. Mint ismeretes, az elnök elfogatásakor mintegy 80 venezuelai és kubai katona és polgári lakos vesztette életét.
Il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni
altra. A szeretett venezuelai népjava minden egyéb szempontnál előbbre való, szögezte le Leó pápa. Ez ösztönözzön arra, hogy leküzdjék az erőszakot, valamint kezdeményezzenek igazságos és békés utakat, garantálva az ország szuverenitását és biztosítva az ország alkotmányában rögzített jogállamiságot, tiszteletben tartva minden egyes személy emberi és polgári jogait, azon fáradozva, hogy együtt építsék az együttműködés, a stabilitás és az egyetértés békés jövőjét, különös figyelmet fordítva a legszegényebbekre, akik a nehéz gazdasági helyzet miatt szenvednek.
Per questo prego, e vi invito a pregare.
Leó pápa azért imádkozik, és arra kérte a híveket, hogy imáikat ők is bízzák Venezuela patrónája, a koromotói szűzanya, valamint Szent José Gregorio Hernández és Szent Carmen rendi lesz nővér közbenjárására. Ezt a felhívását Leó pápa megismételte január 9-én a szentszéki diplomatákhoz intézett beszédében, amikor Venezuelára utalva egy olyan társadalom építésére buzdított, amelynek alapja az igazságosság, a szabadság és a testvériség, hogy így kijussanak abból a súlyos válságból, mely évek óta sújtja az országot. Ezzel együtt arra szólított, hogy tartsák tiszteletben a venezuelai nép akaratát, biztosítsák az emberi és polgári jogokat mindenki számára, valamint a stabilitás és az egyetértés jövőjét építsék.
Az ENSZ palesztin menekültügyi szervezetének főtitkára nyilatkozott a pápai audienciáról, Gázáról és a félrefordulás áráról. Beszéltünk a szervezet tevékenységéről, és arról is, hogy mi történne, ha megakadályoznák ebben. Filip Lazzarinit, az Egyesült Nemzetek Szervezete palesztin menekülteket segélyező és munkaügyi hivatalának főbiztosát január 12-én hétfőn fogadta audiencián 14. Leó pápa. Ezt követően az ENSZ képviselő a Vatikáni Rádiónak nyilatkozott a találkozóról, valamint a palesztin humanitárius válságról és a félrefordulásra hajlamos világ erkölcsi felelősségéről. Lazzarini kifejtette, hogy a Szentatyával folytatott megbeszélésen a Gázában, a Ciszjordániában és a Kelet-Jeruzsálemben gyorsan romló helyzetre, valamint a megoldás semmilyen jelét nem mutató konfliktus tágabb regionális következményeire összpontosítottak. Hozzátette, hogy a párbeszéd középpontjában az ENSZ palesztin menekültügyi szervezetének helyszíni szerepe állt. Beszéltünk arról, hogy mit jelentene, ha az ügynökség működése hirtelen megszűnne Gázában vagy Ciszjordániában egy életképes alternatíva hiányában. Rámutatott, hogy egy ilyen alternatíva csak cselekvőképes és felhatalmazott palesztin intézmények formájában valósulhatna meg. Az Egyesült Nemzetek Szervezete palesztin menekülteket segélyező és munkaügyi hivatalát több mint 70 évvel ezelőtt hozták létre ideiglenes intézkedésként, humanitárius hídként, azzal a céllal, hogy csak a politikai megoldás megtalálásáig működjön. Lazzarini szerint a szervezet folyamatos fennállása nem intézményi kudarc, hanem a politikai akarat hiányának bizonyítéka. A tagállamok közös meggyőződése az volt, hogy mindössze néhány évre lesz szükségük a konfliktus megoldásához. Ha a hivatal ma is létezik ideiglenes, mégis tartósan fennálló szervezetként, az azért van, mert több mint 7 évtized alatt a nemzetközi közösség nem volt képes tartós politikai megoldást találni a palesztin nép nehéz helyzetére és az izraeli-palesztin konfliktusra. Az idő múlásával az ügynökség megbízatása formálódott. Az elmúlt évtizedekben a hivatal elsősorban az emberi fejlődést elősegítő szervezet volt, amely azt biztosította, amit egy állam általában nyújtana a lakosainak, oktatást és alapellátást. A szervezet megpróbálta a normalitás érzését biztosítani, még ott is, ahol a jogok és a lehetőségek korlátozottak. Attól függően, hogy hol élnek a palesztin menekültek, előfordulhat, hogy megakadályozták őket a megélhetésük biztosításában, mutatott rá az ENSZ képviselő, hivatkozva a Libanonban régóta fennálló korlátozásokra és a Gázára kivetett blokkádra. Ez fokozta a függőséget, különösen a humanitárius válság kibontakozása során, és ez a felelősség hatással van az ember méltóság érzetére. Ugyanakkor sok palesztin menekült rendkívül büszke a szervezet által biztosított oktatási rendszerre. Lazzarini hangsúlyozta, hogy az oktatás érintetlen maradt. A földet elvették, a házakat elvették, de az oktatást soha, de soha nem vették el. Mindig is a büszkeség és a jövő reménye volt, állapította meg az ENSZ képviselő. Tekintettel az elhagyatottság érzésére az egyház támogatása a szenvedő palesztinoknak különleges jelentéssel bír. Ez a szolidaritás üzenete a palesztinoknak, akik már most úgy érzik, hogy a nemzetközi közösség hátat fordított nekik, hangsúlyozta Lazzarini. Ez egyben a remény üzenete is a régió kisebbségei számára.
A szervezet szerint ez a támogatás gyakorlatias is. Meg kell védenünk a működési terünket, összegezte az ENSZ képviselő. Biztosítanunk kell, hogy a megoldás részének tekintsenek minket, a jövőbeli palesztin intézmények építésének egyik eszközének. Ha ezt nem tesszük meg, nem látom, hol lesz remény, zárta a Vatikáni Rádiónak adott interjúját Filip Lazzarini, az ENSZ palesztin menekültügyi szervezetének főtitkára.
Különleges jubileumi év teljes búcsúval Szent Ferenc halála 800. évfordulóján. Az apostoli penitenciária ez év január 10-én szombaton kelt, a Szentatya döntésével született dekrétumával elrendeli, hogy 2026. január 10-től 2027. január 10-ig különleges Szent Ferenc jubileumi évet tartsanak halála 8. centenáriuma alkalmából teljes búcsú elnyerésével a Szent Ferenc család tagjai és minden hívő számára. Őrizzétek meg Ferenc atyánk és testvérünk emlékét, annak dicséretére és dicsőségére, aki naggyá tette őt az emberek között és megdicsőítette őt az angyalok között. Imádkozzatok érte, ahogyan halála előtt kérte tőlünk, és imádkozzatok hozzá, hogy Isten osztozzon velünk szent kegyelmében. Szól Illés testvér körlevele Szent Ferenc haláláról minden ferences rendtartománynak. Míg a nemrég véget ért 2025-ös rendes jubileum kegyelmi gyümölcsei még mindig jelen vannak és hatásosak, amelyben mindnyájan arra nyertünk buzdítást, hogy ennek a soha meg nem csaló reménynek legyünk az arándokai, íme most irreális folytatásként egy új alkalom is adódik jubileumra és megszentelődésre. Asszisi Szent Ferenc földi életből a mennyei hazába való boldog átmenetének 800. évfordulója. Az utóbbi években más fontos jubileumok is kapcsolódtak Asszisi Szentjének alakjához és művéhez. A greccsói első betlen létrehozásának és a teremtmények éneke szerzésének 800. évfordulója, amely a Laverna hegyen szinte egy új Golgotán történt 2 évvel halála előtt. 2026 azonban minden korábbi ünneplés tetőpontját és beteljesedését jelenti, valóban Szent Ferenc éve lesz, és mindannyian arra kaptunk hivatást, hogy szentekké váljunk a mai világban, hogy a Szeráfi pátriárka példáját kövessük. Ha csodálatosan igaz, hogy nem adatott más név az ég alatt az embereknek, csak Jézus Krisztus az emberiség megváltója, akkor ugyanilyen rendkívüli módon igaz, hogy a 12. és 13. század között az úgynevezett szent háborúk, a szokások lazasága és a félreértett vallási buzgalom korában világra született a nap, ahogy Dante írja, Ferenc, aki egy gazdag kereskedő fiából szegényé és alázatossá vált. Igazi alter Krisztus a földön, aki az evangéliumi élet kézzelfogható példáit és a keresztény tökéletesség valódi képét mutatta a világnak. Korunk nem sokban különbözik attól, amelyben Ferenc élt, és pontosan ennek fényében tanítása talán még érvényesebb és érthetőbb ma, szól a penitenciária dekrétuma. Amikor a keresztény szeretet elsorvad, a tudatlanság rossz szokásként terjed. Amikor valaki a népek közötti harmóniát magasztalja, azt inkább önzésből, semmint őszinte keresztény szellemből teszi, amikor a virtuális elsőbséget élvez a valóssal szemben, amikor a társadalmi viszály és az erőszak a mindennapi élet része, és a béke egyre bizonytalanabbá és távolibbá válik, akkor Szent Ferenc éve ösztönözzen mindenki saját képességei szerint, hogy kövessük Assisi szegénykéjét, hogy amennyire csak lehet, Krisztus példáját kövessük, és ne üresítsük ki az éppen eltelt szent év elhatározásait, és így a remény, amely zarándokként látott minket, alakuljon át most a tevékeny szeretet buzgalmává és hevévé. Én ebben szeretném tudni, hogy szeretitek-e az Urat, és szerettek-e engem, az ő szolgáját és a tiéteket. Megteszitek-e ezt nevezetesen, hogy soha ne legyen a világon olyan szerzetes, aki annyit vétkezett, amennyit csak vétkezhetett, és miután a szemetekbe nézett, ne távozzon irgalmas megbocsátásotok nélkül, ha kéri azt, ahogy a Szent írta egyik levelében. Ezekkel a rendkívüli szavakkal Szent Ferenc nem csak vigasztalást és tanácsot ad egy névtelen szerzetes társának, hanem mindenek előtt az irgalmasság alapvető fogalmát vázolja fel és hangsúlyozza, amely elválaszthatatlanul összefügg a megbocsátás és a búcsú fogalmával. És pontosan egy búcsút, a jól ismert Assisi bocsánatot, vagy porciunkol a búcsút, adott harmadik Honorius pápa kiviteles kiváltság révén közvetlenül Ferencnek, azok számára, akik gyónás és szentáldozás után, augusztus 2-án meglátogattak egy Assisi közelében található 800 évvel korábban egy kis földrészecskén épült ősi templomot, innen ered a porciunkol a név. Ugyanazzal a nagylelkű lelkesedéssel és örömmel, amellyel a Szent, miután látta, hogy Krisztus helytartója meghallgatja imáját, ami aztán a porciunkor a felszentelésekor jelenlévő tömegre áradt, amikor bejelentette a megadott kegyelmet, őszentsége 14. Leó pápa, hitünk és örömünk minisztere szolgálja elrendeli, hogy 2026. január 10-től, a rendes jubileumi év végétől 2027. január 10-ig hirdessük meg Szent Ferenc különleges évét, amelyben minden hívő keresztény Assisi szentjének példáját követve maga is az életszentség példaképévé és a béke állandó tanújává válhat. A kitűzött célok tökéletesen megvalósítása érdekében az apostoli penitenciária a pápa akaratával összhangban kiadott jelen rendelettel Szent Ferenc éve alkalmából teljes búcsút ad a szokásos feltételek, szentségi gyónás szentáldozás és a Szentatya szándékairól végzett ima mellett, amelyek a purgatóriumban lévő lelkekért is alkalmazhatók engesztelés formájában, először is a Ferences család első, másod, harmadik rendi és világi tagjainak, továbbá a megszentelt élet intézeteinek, az apostoli élet társaságainak, valamint a hívek férfi és női nyilvános vagy magán egyesületei tagjainak, akik megtartják Szent Ferenc reguláját, vagy lelkiségéből merítenek ihletet, vagy bármilyen módon folytatják karizmáját, végül pedig minden hívőnek, megkülönböztetés nélkül, akik bűntől megtisztult lélekkel részt vesznek Szent Ferenc évében azáltal, hogy zarándoklat formájában ellátogatnak a világ bármely részén található Szent Ferencnek szentelt, vagy bármilyen okból hozzá kapcsolódó ferences kolostor templomba, vagy Isten tiszteleti helyre, és ott áhítattal követik a jubileumi szertartásokat, vagy legalább megfelelő időt töltenek áhítatos emlékedéssel és imákkal fordulnak Istenhez, hogy Szent Ferenc példáját követve keresztény szeretet érzése ébredjen fel szívükben az emberek iránt, valamint a népek közötti egyetértés és béke őszinte kívánsága, amelyet a mi atyánkkal, a hitvallással, valamint a boldogságos Szűz Máriához, Assisi Szent Ferenchez, Szent Klárához és a Ferences család összeszentjei intézett fohászkodásokkal zárnak. Az idősek, a betegek és az őket gondozók, valamint mindazok, akik súlyos okok miatt nem tudják elhagyni otthonukat, továbbra is teljes búcsút kaphatnak feltéve, hogy feloldozást nyertek minden bűnükből, és szándékukban áll a lehető leghamarabb teljesíteni a három szokásos feltételt, ha lelkileg csatlakoznak Szent Ferenc évének jubileumi ünnepségeihez, imáikat, fájdalmaikat vagy életük szenvedéseit felajánlva az irgalmas Istennek. Az isteni kegyelem elnyerése e lehetőségének megkönnyítése érdekében az egyház kulcsainak hatalma által a penitenciária határozottan kéri az összes papot, mind a szerzetes, mind a világi papokat, akik rendelkeznek a megfelelő fakultásokkal, hogy készséges, nagylelkű és irgalmas lélekkel álljanak rendelkezésre a kiengesztelődi szentségének kiszolgáltatására. Ez a határozat Szent Ferenc évére érvényes. Tekintettel minden ellenkező értelmű rendelkezésre, kelt Rómában, az apostoli penitenciária székhelyén 2026. január 10-én az Úr keresztsége ünnepének vigíliáján.
Dolce sentire come nel mio cuore.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival arról elmélkedik, hogyan szól hozzánk Isten. A 2025. május 20-ai adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Adj, Uram, igen éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat tőled el ne terelje. Adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje. Adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa. Adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje. Adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse. Adj, Uram, Istenem, téged megismerő értelmet, téged kereső buzgalmat, téged megtaláló bölcsességet. Add, hogy életem előtted kedves legyen, álhatatosságom téged bízvást várjon, és adj bizodalmat, mert téged végtére átkarolhasson. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
A mai óránkon arról fogunk beszélgetni, hogy mennyire tudjuk meghallani az Istennek a szavát. És mielőtt még erről beszélgetnénk, azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy a okostelefonotokon, a saját telefonotokon van-e bármilyen olyan alkalmazás, ami vallásos vagy hittanos dolog?
Nekem ugye nem alkalmazás, de az interneten szoktam hallgatni. Ugye a Szent István Rádiót, úgy gondolom, hogy az segít így átszellemülni, amikor például nem vagyok elég nyugodt, vagy valami támaszra van szükségem.
Az én telefonomon vannak vallásos alkalmazások, ezek közül az egyik a Zsolozsma, a másik az Evangélium, a mindennapi evangéliumnak az alkalmazása, A harmadik pedig nekem is a Szent István Rádiónak és tévének az alkalmazása. Miért jó, hogyha ezek az alkalmazások már elérhetők okostelefonon keresztül? Viki, mi a véleményed erről?
Azért, mert általában a telefonunk az mindig a kezünkben van, és akármilyen helyzetben vagyunk, elő tudjuk venni, és akár meg tudjuk nyitni ezeket az alkalmazásokat, amikor úgy érezzük, hogy szükségünk van rá, és például a Bibliát, vagy esetleg egy imakönyvet nem biztos, hogy mindig magunknál tartunk, azt lehet, hogy inkább az otthonunkban tartjuk, és ezért szerintem hasznosabb.
Ez így van. Valóban az életünk része az, hogy a telefonokat használjuk, és valóban mindig, minden időben nálunk van. Sokszor rohanunk, későn kelünk fel, kapkodva indulunk az iskolába. Napközben annyi feladat van, hogy szinte nem is jut idő a barátokra. Délután külön óra, edzés és a házi feladattal is végezni kell, tehát azt mondhatjuk, hogy nagyon pörgős az élet. Ilyenkor nem is nagyon szoktuk észrevenni, ha a másik ember szeretne megszólítani minket. Nem tudom, hogy veletek fordul-e elő olyan, hogy talán amikor hazamész, vagy este egyedül vagy, akkor végig gondolod a napodat, és akkor jössz rá arra, hogy valaki egész nap akart veled beszélni, de így észre se vetted, csak így később állt össze így a mozaik, hogy az az ember lehet, hogy szólni akart hozzád. Volt már ilyen?
Nekem ez abban az időszakban volt, amikor a felvételire készültem, és olyankor nem nagyon figyeltem semmire, hazamentem, és az volt az első dolgom, hogy nekiálljak gyakorolni, meg izgultam, hogy végül felvesznek-e, és ilyenkor kevesebbet foglalkoztam a családommal, hogyha úgy mondjuk, hogy szerettek volna délután velem beszélgetni, de én tanultam, meg ilyesmi, és később megbántam nagyon, és úgy gondoltam, hogy nem ez volt a legjobb döntés.
És annyira el vagyunk foglalva a magunk ügyeivel, hogy nem tudunk odafigyelni a többi emberre. Ha valaki ilyenkor szólni akar hozzánk, talán meg se szoktuk hallani, és szinte esély sincs arra, hogy beszélgessünk. És ahogy én észreveszem, az emberek egyre kevésbé akarnak beszélgetni, mert ez a telefon lehet, hogy mindig jó, ha nálunk van, de valahol le is korlátoz minket, mert kevésbé vágyunk mások társaságára, ez igaz?
Szerintem valamilyen szinten igaz, hiszen hogyha a telefonon keresztül beszélgetünk, akkor nem kell elmennünk sehova, hogy találkozzunk. Nyugodtan, otthon, kényelmesen, akár az ágyunkból tudunk beszélgetni a másikkal, viszont szerintem ez nem feltétlen mindig jó. Persze kellenek ilyenek is, nem kell folyamatosan elmenni valahova, de az esetek nagy részében szerintem az a jobb, hogyha személyesen találkozol a másikkal, és úgy beszélgettek, esetleg elmentek valahova, szerintem az sokkal többet ér.
Nagyon sokszor látom én is azt, hogy a családi összejöveteleken is, hogy folyamatosan ott van az embereknél a telefon, még az ünnepi asztalnál is. Erről mi a véleményetek?
Ez egyébként nálunk nem szokott így lenni, amikor mi összegyűlünk, mert mi tipikusan olyanok vagyunk, hogy akár csak így a mi családunk, vagy akár amikor a rokonok összegyűlnek, mi mindig beszélgetünk, és mindig mindenki elmondja, hogy mi történt vele az elmúlt pár hónapban, úgyhogy nálunk ez nem szokott így probléma lenni.
Én úgy látom, hogy ez ugyan már megszokássá vált nagyon sok embernek, hogy akárhol van, elszik, alszik, akár még ha a fürdőszobában van, akkor is a telefonját használja, mert kompakt, nem kell vinni a fényképezőgépet, a távcsövet, térképet, videókamerát, lámpát, minden, de ugyanakkor be tud magában szippantani, mert már annyi sokféle közösségi oldalban, ahol érezzük, hogy sokan érzik, hogy mindegyiken relevánsnak kell maradnunk, mindig meg kell nézni, amit küldenek, nekünk is kell küldeni, sokan így éreznek, és ez egy idő után nagyon a rabjává tud tenni, és lehet, hogy igazából akarjuk. Vannak olyanok, akik már a telefonhoz menekülnek. Például, hogyha kínosan érzik magukat, mert mondjuk nincsenek annyira jóba a családnak azzal a felével, akkor azért veszik elő a telefon, és ez is látszik, hogy mennyire hozzánk nőtt, hogy már bánatunk van, vagy bajunk, akkor is a telefonhoz fordulunk. És én ezt nem tartom jó dolognak, és mi nem is szoktunk, mert én úgy gondolom, hogy azért jöjjünk össze, hogy beszélgessünk, hogy együtt legyünk. Mert a telefon mindenki előtt egy falat tart, és az együttlétet akár teljesen meg is szüntetheti.
Van az egyháznak is egy közösségi liturgiája, amelyen minden vasárnap részt veszünk közösen, és amihez jelenlétre van szükség, ez pedig nem más, mint a Szent Mise. A Szent Mise kezdetén többször is megszólítjuk az Istent, kérjük az irgalmát, a kegyelmét, elé terjesztjük a kéréseinket, ima szándékainkat, merünk közeledni hozzá, mert bízunk benne. Érezzük, hogy ő jósággal és szeretettel fogadja szavainkat, és nem kell tőle félnünk. A mi szavaink után Isten is megszólít minket a Szent Misében. Hogyan?
A felolvasott szentírási szakaszok által. A szentírás Isten szava. Amikor valaki felolvas a Bibliából, valójában a hozzánk szóló Isten szóvivője lesz.
A szentírási részek felolvasása a következő rendszerint történik. Hogyan valósul ez meg, Barna, légy szíves, mondd el.
Először az olvasmány, az első olvasmány. Az Ószövetségből hallunk egy részletet, illetve az apostolok cselekedeteiből, vagy a jelenések könyvéből olvasnak fel. Betekintést nyerünk az üdvösség történetébe, a teremtéstől kezdve egészen a világ végéig. Megértjük, hogy Isten mindig is jelen volt, és most is jelen van az emberek életében.
Utána következik a válaszos zsoltár. Mit jelentenek ezek?
Nagy szeretettel imádkozzuk a zsoltárokat, az Ószövetsége szép verses imádságait. A 150 zsoltárban különféle emberi élethelyzetek, érzések és tapasztalatok szólalnak meg. Mindenki találhat köztük olyat, amely egészen neki és róla szól. A zsoltár felolvasásakor, vagy eléneklésekor mindig van egy refrén, egy visszatérő sor, amit együtt ismétlünk.
Mit tudunk a Szent Leckéről, Eszter?
A második olvasmány az újszövetségi levelekből vett rész. E levelekben az apostolok tanításai szerepelnek. Fontos útmutatást adnak azzal kapcsolatban, hogy hogyan éljünk keresztényként. Ha odafigyelünk, értékes tanácsokat kaphatunk a mindennapjainkhoz.
Vártam rács, most itt a pillanat, hogy elinduljak felét, hogy megszólítsalak, mert annyi minden elválaszthat, magányból épül zord falak. Bontsuk le együtt, gyere építsünk hidat, hát szólj hozzám, hogy halljam a hangodat. Nézz most rám, hogy lássam az arcodat. Kérlek felej, ha hallom hangot,
a fét. Szólj hozzám, hogy halljam a hangodat, nézd most rám, hogy lássam az arcodat. Indulj el, jöjj közel, várok rá, kérlek felej. Szólj hozzám, hogy halljam a hangodat, nézd most rám,
Isten igéi közül kiemelkedik az evangélium, a Jézus által meghirdetett örömhír. A Szent Misében is kifejezzük közös tiszteletünket, külön énekkel fogadjuk az evangéliumot, és állva hallgatjuk meg. Mit tudunk erről az énekről? Miranda.
A bevezető ünnepélyes ének az Alleluja. A héber szó ezt jelenti dicsőség Istennek. Az zsidók győzelem vagy nagy ünnepek idején énekelték. Ennek dalloma a legdíszesebb örömre hangolja az ember szívét.
Ezután hallgatjuk meg az evangéliumot, mivel ez a legfontosabb isteni üzenet. Csak felszentelt férfiak olvashatják fel. Kik a felszentelt férfiak, Barna, ismételjük át, akik felolvashatják az evangéliumot.
A diakónusok, papok, püspökök.
Az egyetemes könyörgéseket, a szentleckét és az olvasmányt kik olvashatják fel?
Gyerekek, felnőttek, és igazából azt akárki felolvashatja.
Ahhoz nem kell felszentelt személynek lenni, így van. Az evangéliumban Jézus maga tanít minket, és megmutatja Isten országába vezető utat. Az evangélium után következik a szent beszéd. Mi ennek a lényege?
A pap az elhangzott szentírási szakaszokat értelmezi, ahhoz fűz magyarázatot, vagy az adott nap aktuális ünnep jelentéséről beszél. Mindez azt a célt szolgálja, hogy egyre jobban be tudjuk fogadni Isten üzenetét, miközben arra törekszünk, hogy az életünk mind jobban összhangba kerüljön Jézus tanításával.
A szent beszéd azt is szolgálja, hogy megtudjuk, hogy mit tanít az egyház, hogyan gondolkodik a szentírás helyes értelmezéséről. Ferenc pápa megfogalmazása szerint a szentírási olvasmányokban az Atya szólít meg minket, a szentbeszédben pedig az Anya hangját hallhatjuk. Ez így van, gyerekek, hogy amikor keressük, hogy Isten hogyan szól hozzám, és mit üzen nekem, akkor egy picit le kell tenni tényleg a telefonokat, és ezeken a szentmiséken, illetve a napodból is mindig kell hagyni magadnak egy időt, ahogy az Isten az üzenetét Bibliába leírt üzenet által átadja neked. Tehát, hogy hozzá tudjon szólni. Mert lehet az egy valóban egy mondat, egy gondolat, egy szó, ami ahhoz a naphoz, ahhoz, hogy te meg tud élni és át tud élni, ahhoz nagyon nagy szükséged van rá. Talán már meséltem nektek, és tényleg csak azért, hogy ilyen szerető figyelemmel hallgassátok az Isten igéit, azért mesélem el, de hogy számomra is nagyon sokszor gyerekként, ugye, amikor szentmisére vitt a nagymamám, akkor én is csak úgy mondtam így, mint a többiek, hogy ez az Isten igéje. De úgy nem értettem, hogy mi az, hogy Isten igéje, mert hogy a nyelvtanból, amikor tanuljuk, akkor ugye az ige, ugye az egy cselekvés történést kifejező szófaj. De ilyenkor nyilván teljesen más értelemben beszélünk az igéről, mégpedig nem más, mint hogy az Isten üzenete. Ez az Isten üzenete a számodra. És amikor ezeket úgy jobban megérti az ember, akkor döbben rá arra, hogy ezek a szavak igazából neked szólnak, és hogy például volt olyan fiatal koromban, hogy vizsga időszakban elmentem a félhetes misére a bazilikába, és ott felolvasták az evangéliumot, és éppen az az evangéliumi részlet volt, hogy Péter apostol jár a vizen, és akkor leveszi a tekintetét Jézusról, és elkezd süllyedni, és akkor mondja neki Jézus, hogy ne félj Péter, csak higgy, és ugye, hogy mindig nézzünk Jézus szemébe, és akkor nem fogunk süllyedni. És nekem az olyan nagy erőt adott a másnapi szigorlathoz, ami elé oda kellett állnom, hogy valahogy képessé tett engem arra, hogy bármi is történik velem a holnapi napon, ne féljek, hanem legyen erőm elfogadni azt, amit az Isten nekem arra a napra tartogat, még ha rossz, azt is adjon erőt ahhoz is, hogy elfogadjam, ha megbukok, meg ahhoz is, hogyha átmegyek. És nektek is nagyon sokszor van az, hogy nem tudsz kiigazodni az életednek a dolgain, de ott vagy a Szentmisén, és végig hallgatod azt, amit felolvasnak, de talán nem tudatosan figyelsz arra oda, hogy ezek igazából neked szólnak, és hogy mindig törekedjetek arra, hogy legyen egy mondat, egy szó, egy üzenet, hogy arra a kérdésre tudjál válaszolni, hogy ma mit üzent nekem az Isten. És ha erre a szóra, vagy erre a kérdésre tudsz válaszolni, akkor már volt értelme az ige liturgiáján részt venned, mert tudod azt, hogy Isten szólt hozzád a szavaink keresztül. A hitvallás eredetileg a keresztelésre írták, és ennek a megvallása után mutatta meg a keresztelendő személy valójában, hogy hiszi-e, amit az egyház. Idővel azonban szokássá vált, hogy vasárnap és nagyobb ünnepnapokon elimádkozzák a szentmiséket. Ez azért is fontos, mert a hívek megerősíthetik a hitüket, és könnyebben tudnak kitartani Jézus mellett a mindennapokban. Ez a nicea konstantinápolyi hitvallás, ez ugye 325-ben volt a niceai zsinat, és ott fogalmazták meg egységesen ezt a hiszek egyet, és nagyon érdekes, mert ugye most meg 2025 van. Tehát a hiszek egynek egy évfordulója van, amit Nicea városában majd meg fognak rendezni, és nagy érdeklődéssel várjuk, hogy vajon ez milyen formában fog ez a jubileumi évben megvalósulni. De tudjatok róla, hogy most már ugye az új szentatya, az egyháztörténelem 267. pápája, 14. Leó pápa valószínű, hogy el fog erre az alkalomra majd utazni. Ez csak egy ilyen kitekintés lett volna arra, hogy most jelenleg mi zajlik. Tehát azt kell tudnotok, hogy a hiszek egynek, a niceai konstantinápolyi hitvallásnak van most az évfordulója, amiben pedig az egyház az eretnekekkel szemben meg kellett, hogy fogalmazza hivatalosan azokat a mondatokat, azokat a hittételeket, amelyek a keresztény katolikus egyház számára a legfontosabb tanításokat tartalmazza Istenről. Most pedig hittanóránk végén fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez, és valljuk meg mi is az Istenben való hitünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általa élek én, nyugalmam kétkez én, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él.
Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge gyönge szívedben, ő az éltető erő. Általam élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr kegyelme bennem él.
Szárnyaival betakar, tollainak árnyéka vét, az ő hűsége pajzs is vért. Nem fenyeget az éjjeli rém, kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át. Gyönge szívedben ő az éltető erő, általam élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr kegyelme bennem él. Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át. Gyönge szívedben ő az éltető erő, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr kegyelme bennem él. Szárnyaival betakar, tollainak árnyék a vét, az ő hűsége pajzs is vét. Nem fenyeget az éjjeli rém, kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át. Gyönge szívedben az éltető erő, általam élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr kegyelme bennem él. Kegyelme árad rám, kegyelme járjon át. Gyönge szívedben ő az éltető erő, általam élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr kegyelme bennem él.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. május 20-ai adásunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunk szól, melyben dr. Török Csaba teológiai tanárt hallják. Elmélkedésének vezérfonala pedig, hogy az egyház ma is az eukarisztiából él. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják. Ezután a Lélekszavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik. 3:05 kezdődik Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunk, melynek első riportjában szétnézünk egy kicsit a világban pápa szemmel, majd egy legendás piarista tanáról, Kovács Mihályról hallanak, és végül Bozók Ferenc atya olvassa fel Veronikáról szóló esszéjét. 4:00 zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Debner Ádám, Domán Vivien, Rimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papi Ildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Én az Úr hívtalak meg igazságban, megtettelek a népnek szövetségül és a nemzeteknek világosságul, hogy nyisd meg a vakok szemét és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat és a tömlöcből azokat, akik a sötétségben ülnek, olvasom Izaiás könyvében. Milyen meghökkentő ráeszmélnünk, hogy életünk nem lett olyan, amilyen lehetett volna, amilyenné lennie kellett volna. A keresztény homo viator, vagyis utas. Állandóan elszakad a földtől, biztonságos világától, önmagától, hogy hittel és reménységgel ráhagyatkozzék a szeretetre. Előre megy a bizonytalanul is biztos jövő felé, ahol az Isten vár rá. A mai világnak nem eszmékre van szüksége, sokkal inkább példaképekre. Egy eszme sem rendelkezhet hittel, ha nem hordozza látható valóság, különben csak ideológia marad. Bármilyen gyönge legyen is a jel, értékes lesz, amint az élet valósága áll mögéje. Életünk kivirágzik, aztán fonnyadni kezd. Jó mód, mit használ annak, aki beteges? Barátaink elhalnak mellőlünk. Mások érdeklődése, megbecsülése szeszélyes. Csupán te vagy állandó, Istenem. Te tudsz igazán hű lenni hozzánk. Te tudod kifejleszteni személyiségünket. Te adsz természetünk sokrétűségének, bonyolultságának értelmet. Te tudod életünk hegedűjét fölhangolni, harmóniába hozni a mindenséggel. Ezért ismétlem neked annyiszor, te benned van én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak egy. kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,